Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Marketing.hu podcastje, a Magyar Marketing Szövetség műsora. Én Sándorfi Adrián vagyok. Mai vendégem pedig Tóth Szabolcs, a Biotechus, a marketing vezetője, aki jelenleg második hivatalos turnusát tölti a cégnél. A marketing először a HP-nál találta meg feladatkörként, ahol több régióért felelős online marketing projektmenedzseri szintig jutott. Ezt követően a Telekom Senior Marketing kommunikációs menedzsere lett, ahonnan egy év után a Biotechusához váltott. Itt az első időszakában az online marketing vezetése, majd az e-commerce terület kiépítése lett a feladata. Itt 3 év után volt egy rövidebb szünet a Biotechusánál töltött karrierjében, ami alatt szabadúszó projektekkel foglalkozott. 2018. szeptemberétől pedig ismét a Biotechusa csapatát erősíti teljes fókusszal, változatos vezetői pozíciókban, amikről mindjárt beszélni fogunk. Szabolcs, köszönöm szépen, hogy eljöttél hazánk a Marketing.hu podcastbe.
Köszönöm szépen, itt lehetek, sziasztok!
Örülök, hogy beszélgethetek veled, viszont tekerjük egy kicsit vissza az időt ilyen 2018 elejére, amikor én az önéletrajzodban azt látom, hogy egy picit megszakadt a Biotechusánál lévő feladatod. Akkoriban, jól tudom, így gyakorlatilag a teljes online marketingért és az online értékesítési terület kialakításáért feleltél. Mi volt ott? Mitől szakadt meg így kicsit ez a egybefüggő, hosszú, nagy biotekes karrier?
Nek voltak szakmai magánéleti okai is. Alapvetően mind a kettő oda ment vissza, hogy így 2017 nyarán éreztem először magam a kiégés első jeleit, és ez oda vezetett egyébként, hogy úgy döntöttem, hogy az az életmód és az a jellegű stressz meg munka, amit én elviszek a hátamon, az nem tartható tovább. És ekkor döntöttem abba az irányba, hogy jó, akkor most megpróbálom azt, hogy milyen, amikor az ember a maga ura, hogyan tudja az idejét beosztani, a projektjeit menedzselni, amikor nem feltétlen mindig egy cégnek az égisze alatt teszi ugyanezt. Igazából ez a váltás volt ez. Ez 18, talán márciusában történt, ha jól emlékszem, de én amikor eljöttem a Biotech-től, sem jöttem el igazán a Biotech-től. Tehát, hogy ez nem egy rage quit volt, hogy akkor én most innen azonnal megyek, és mindent is felgyújtok magam mögött, hanem én akkor is nagyon jó viszonyban és barátságban voltam a tulajdonosokkal, most meg még jobban, és abban egyeztünk meg, hogy mint freelancer, külső tanácsadóként az e-commerce területet elviszem, olyan szinten viszem el, hogy még a TAP csapatot is vezetem.
Aha.
Úgyhogy akkor az egy ilyen, hát szerintem egy 10 fő volt akkor az e-com csapat, és őket irányítottam kintről, és itt akkor adtam teret más brendekkel való együttműködésnek is.
És végül mi az, amiért visszatáncoltál egy kicsit, vagy visszatértél oda, hogy főállásban a Biotechnél legyél?
Hát a Bálint egy jó kerítő ilyen szempontból a cégünk tulajdonosa, és ő nagyon, nagyon sokáig ostromolt engem, hogy vissza kéne jönnöm, meg hogy milyen jó lenne itt nekem. Nekem igazából a márkával, meg vele semmivel nem volt problémám, nekem egy dolog volt, hogy sokkal szabadabb munkakört szerettem volna, sokkal több önállóságot, sokkal több olyan lehetőséget, meg tudom mutatni azt, ami bennem van. És egyébként egy ilyen ajánlattal talált meg, már augusztusban talán, vagy az júliusban, hogy ki gondolta azt, hogy oda vezetem vissza az egészet, hogy minden évben van egy ilyen baromi nagy fitness expo Kölnben. Uh-huh. Egyébként most volt, múlt héten voltunk ott, és ez a fitness expo, ez mindig előre mutatja azt, hogy más cégek mit gondolnak a táplálékkiegészítő piac jelenéről és jövőjéről. Innovációkat hoznak, új márkák jelennek meg, stb. És ezen az expon én akkor nem voltam kint először, 3 év óta, és a Bányt azt fogalmazta meg, hogy mi az, ami hiányzik a cégből ahhoz, hogy azt az ütemet, azt az újdonságot, frissességet hozhassa, ami kell ahhoz, hogy ilyen szép ütemben tudjunk növekedni a későbbiekben, mert azt láttuk viszont, hogy nagyon sok nemzetközi konkurens, akár kicsik, képesek voltak nagyokat nőni, és ekkor mondta azt, hogy egyetlen egy dolog van, amiben nagyon gyenge a Biotech jelen pillanatban, a digitalizáció. Gondolkodásban, technológiában, és igazából a folyamatokban, és egy digitális transformációs osztály megalakítására szántál a fejét, és azt mondta, azt kérte, hogy vezessem én, építsek fel egy olyan csapatot, aki a cégen belüli dolgokat rendbe rakja, és gyakorlatilag akkor ez lesz ez az én feladatom. Akkor nem beszéltünk arról, hogy az e-com vagy az online marketing a része, csak ez volt purely a feladatom. Aztán időközben, ahogy visszatértem, az, akit az én helyemre felvettek e-commerce-esnek, hát ő mégsem jött. Hiába egyeztünk meg, ő úgy inkább elment máshova, és akkor jött a kérdés, hogy hát ki más, ha én nem, és akkor viszont visszavettem ezt a területet újra.
Mostanra egy 50 főnél is nagyobb csapatot vezetsz, ha jól tudom, ha jól számol.
Az 50 főt úgy érts, kérlek, hogy vannak munkavállalóink, freelancereink, ügynökségeink. Én a freelancereket általában belekalkulálom, mert a freelancereknek a túlnyomó többsége azért napi 4 óránál több időt át az a biotechre. Ez minden országonként, projektenként változik, de elég szoros a kapcsolatunk velük, meg tényleg nagyon-nagyon régóta együtt dolgoznak, tehát mi őket minden szempontból egyébként munkavállalóként tartjuk számon.
És akkor, hogyha jól értettem a nyomozásom során, akkor most a marketing és az értékesítési terület is hozzátartozik.
Az online
értékesítési terület, annak, igen.
Igen, ezt annyiban tudom csak pontosítani, hogy minden, ami online értékesítés, biotech, az hozzám tartozik, és hozzám tartozik a SciTech értékesítésnek az Amazon lába jelen pillanatban.
Akkor erről mindjárt fogunk beszélni, mert ez az Amazonos értékesítés, ez nagyon izgat engem. El tudod egy kicsit nekem, illetve a hallgatóknak magyarázni azt, hogy a marketing és az online értékesítési terület az igazából miért feláll most, milyen projekteken dolgoztok, milyen csapattal, milyen felelősségi körökkel?
Tavaly állt fel az a csapat, aki most is itt dolgozik nálunk. Kollégákat kiemeltünk, átpozícionáltunk, és gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy egy 5 pilléres lába van ennek a marketing osztálynak. Van egy retail marketing csapatunk, van egy online marketing / e-commerce, van egy kommunikációs csapatunk, és van 2 kategória menedzserünk. A kategória menedzserek azért felelnek, hogy megad a termékkategóriákat, mint különálló brendeket viszik, generálják a kampányokat, csinálják a büdzséket, és ezt igazából worldwide szinten kezelik. 2 kategória menedzser viszi el a vitamin kategóriát, viszik el a ruha kategóriát, ami most új, mint apparel sportruházat, a vegán kategória tartozik még ide, és gyakorlatilag ezek azok, amelyekben azt érezzük, hogy nagyon tudunk fejlődni elkövetkezendő években, tehát új piacokat tudunk megnyitni, azáltal nagyobb fókuszt kapnak. A retail csapatunk viszi az összes franchise aktivitást, illetve saját boltokat, valamint a hiper együttműködéseket, partner együttműködéseket, mindenféle egyebet, amely inkább azt mondom, hogy minden tradicionális offline marketinghez tartozó dolgot. Az e-commerce csapatunk kezeli a 12 webshopunkat, az 5 Amazon országunkat, illetőleg minden weboldalunkat, amiből most 20 nem tudom hány darab van, ilyen portáloktól kezdve egészen a blogokig mindent, illetve van a kommunikációs csapatunk, ami meg a social media, influencer marketing, szakértő marketing, ugye nekünk van egy szakértő válaszol blogunk, amelyet Magyarországon már elég magas szinten üzünk, és gyakorlatilag az ott meglévő szakértői csapatnak a koordinálása, menedzsmentje, menedzselése, illetőleg itt van még egy media production teamünk is, amely vesz, vág, forgat, animál gyakorlatilag mindent, és ezeken kívül egyébként ez az én alattam lévő direkt csapat, van nekünk egy házon belül ügynökségünk, amely rendezvényügynökség, PR, illetőleg a ruha is oda van így félig kiszervezve, illetve maga a grafikai osztályunk is házon belül van. Ezeket azért ügynökségnek szerveztük, mert a SciTech meg a Biotech márkák között szerepelnek, mindkét márkától befogadnak igényeket, és mindkét márkának az igényeit ők kiszolgálják és segítik. Tehát például a Fibós rendezvényünkön már most mind a két márka megjelent, a rendezvénycsapatot briefelte mind a két márka owner, most én illetőleg a másik Szabi, és akkor így ők azok, akik kivitelezik ezeket gyakorlatilag, és ők direktben mondjuk a CEO alá riportolnak.
Olyan lazán is, olyan könnyedén mondtad el ezt a hihetetlenül komplex rendszert, hogy nyilván te ezzel kezdsz, és ezzel fekszel, tehát nap, mint nap ezzel állsz szembe, de kívülről hallgatva ez egy nagyon-nagyon sokrétű, nagyon összetett feladatkör. Mi az, amiért itt te vezetőként felelsz, vagy te, neked hol van a fókuszod általában ebben, és mi az, amit nagyjából el tudtál engedni, és ilyen önjáró már a szervezetben, vagy az alattad lévő kollégák elviszik maguktól?
Én vagyok a kreatív vezető most itt a cégben, tehát amikor kampányok megszületnek, és hogy mi legyen az, mikor legyen, hogyan nézzen ki, mi legyen benne, az általában 90%-ban tőlem jön, van ami mondjuk Bálinttól jön, tehát mi ketten szoktuk ezeket összerakni, túlnyomó többségében azonban tőlem, ez egy munkának egy jó részét el tudja azért vinni, hogy így az országoknak a különböző fókuszaiban elmacsolázgatok, én viszem el az analitikai oldalról a jó lelkiismeret szerepét, hogy minden úgy legyen, és úgy volt, és annak kell, és úgy van mérve. Én figyelem ezeket inkább, és a csapatokat és a vezetőket ennek irányába terelgetem, illetve próbálok valamelyest egy ilyen mentor szerepet betölteni a srácoknak, mert nagyon-nagyon sok fiatal dolgozik nálunk, akik vagy pályakezdők, vagy közelpályakezdők, és aki most vezetőként dolgozik fiatalokkal, az tudja, hogy azért nagyon más elképzelésekkel és elvárásokkal jönnek a fiatal kollégák, és valahol azért azt gondolom, hogy feladatunk megmutatni, hogy nem feltétlenül az ő elvárásaik mentén történik a világ, és ezeket igazából mind pozitív, mind negatív irányba mozgatni. Ezek azok, amikkel napi szinten aktívan foglalkozok, a másik pedig az, hogy magát azt a büdzsét, azt a célkitűzést, amelyet év végén kitűztem a cég tulajdonossal közösen, az végighajtsam a srácokon. Mindezt úgy, hogy ne burnoutoljanak, ne exiteljenek, és a nap végén egy tök jó csapat legyen az egészből.
Mik azok a célok, amiket kitűztetek az idei évre? Ha tudsz ebből egy-két példát mondani, tehát nyilván olyat, ami nem üzleti titkot sért, de hogy mégiscsak így lássuk azt a fókuszt, meg azt az irányvonalat, amiben haladtok ebben az évben.
Jó a kérdés, és nincs is rá egy egyszerű válaszom, mert országra szabott stratégiánk van. A magyar piacon egyébként egy bővülés a célunk, nyilván mindenhol a bővülés, itt inkább a kommunikációs bővülés. Ha most mondjuk, most éppen április írunk, és megnézed mondjuk az óriás plakát kampányunkat, ami jelenleg fut, mi most pont egy vitamin hónapot tartunk. Előtte volt egy mozgásos hónapunk, és majd akkor lesz még a többi. Minden egyes ilyen kommunikációnkkal az új fogyasztói beléptetés a célunk, és mindig más üzenetekkel, vagy más kategóriák mentén, és még baromi sok dolgot tartogatunk erre az évre, ami szerintem ezt nagyon színessé és sokrétűvé tudja tenni, mint olyannál, milyen igazából a mi termékportfóliónk. Exporton azért egy picit más a dolog. Tőlünk nyugatra, keletre, mi nagyon is az edzőteremben ragadt márka vagyunk még mindig. Tehát, és ez így van rendjén, még azt sem hódítottuk meg 100%-osan. De úgy gondolom, hogy az ehhez kapcsolódó projektek generálása az én feladatom meg a stratégiánk. Itt igazából a Master Creative az Magyarországról szokott általában indulni, és azt lokalizáljuk. És nagyon sok esetben nem is kreatív lokalizáció, hanem koncepció lokalizációról beszélünk, hogy az adott közeg, adott helyek lehetőségeihez mérten hozzuk ki a legtöbbet. Most az nem nagy titok, de Magyarországon van több mint 100 boltunk van. Nyugat-Európában a szám közel sem ekkora, viszont célunk az, hogy fejlesztjük ezt is, és nyilván a bolthálózat, a webes értékesítés és kommunikáció egyvelege azért most már elég szép elérést és árbevételt biztosít nekünk ahhoz, hogy stabil alapokon tudjunk kampányokat csinálni, de ugyanakkor Magyarországhoz, ha hasonlítok, minden nagyon más. Itt azért egy nagyon erős ATL lábunk van, ott csak és kizárólag online kommunikálunk például. Tehát a lokális marketing ilyen szempontból nem erős, és nem is szeretnénk erősíteni, mert azt látjuk, hogy ha az online térben történő márkaépítés igenis lehetség, lassabb, meg való sok esetben egyébként a fogyasztók lojalitása megkérdőjelezhető, de alapvetően működik.
Mit jelent az, hogy van egy olyan pozíciód is, hogy Director of Amazon Sales,
igen,
tehát hogy kifejezetten az amazonos értékesítésekkel ért felelsz, ha jól tudom, akkor azt mondod, hogy 5 piacra.
Hát ugye 5 országban operál az Amazon tradicionális, és most nyitogatta a piacait, most jött meg ugye nemrég a skandináv térség, a lengyel, hallottam már terveket arról, hogy mikor jönnek Magyarországra is. Alapvetően én azt mondom, hogy az a feladat az Amazon Directornak, hogy az általunk termelt árbevétel az mindig több és több és több legyen, és nyilvánvalóan ne a konkurens termékeit vássa meg a fogyasztók. Ez egyébként historikusan egy megöröklött pozíció, nem ilyen néven és nem így futott, mert a SciTech akvirálásakor a SciTech már direktben az Amazon számára értékesített. Mi nem csináltunk Amazon értékesítést, mert mi a saját webshopokban hittünk, azokat nyitogattuk. Ugyanakkor, amikor ezt a területet átvettük, akkor bele kellett mélyebben ásnom magamat, és egy kollégámmal együtt felépítettük azt a rendszert, hogy mi lenne akkor, hogyha az Amazon nem az Amazonnak értékesítenénk, hanem mi adnánk el, és az Amazon, mint egy FBA, egy fulfillment center működne ebben az egészben. Az elmúlt 2 évünk gyakorlatilag erre ment rá, hogy a teljes Amazon üzletágat áthoztuk saját kontroll alá, és eszméletlenül szép számokat hoz. Tehát, hogy 3-400-szoros növekedéseink vannak. Tehát ahhoz képest, ahonnan indultunk 2 éve, és azt látjuk, hogy a fogyasztók Amazon szokásait, ugye most mind a Google, mind a Facebook próbálja valamilyen formában befolyásolni a shopping előretörés, stb. Ugyanakkor, amikor egy platformon tudsz mindent megvásárolni, mindenféle kedvezményekkel, az egy nagyon jó dolog, és ha ebből az ember kimarad, főleg ilyen multinacionális vállalatként, akkor azt mondtuk, hogy az nekünk egy no-go, és igenis bele kell ebbe menni, erre fel kell építeni egy csapatot. Egyébként jelenleg most 4 kollega dolgozik dedikáltan nálunk Amazon értékesítésen, és egy ügynökséggel dolgozunk, akik segítenek. Itt a hirdetéstől kezdve az Amazon SEO-n át, a dizájnon keresztül, a UX-en, a fulfillmenten, a logisztikán, minden van. A logisztikát azért nem én felelek direktben, de például a Szadai Logisztikai Központunkban van már Amazon felelős, aki azért felel, hogy mindig legyen áru megfelelő mennyiségben kint az Amazon raktáraiban, mert ugye több raktára van Amazonnak.
Annak, aki nem annyira érti az Amazonon való kereskedésnek a logikáját vagy stratégiáját, értsünk bele engem is. Hogy tudnád elmagyarázni, hogy miben más ez, mint bármilyen fajta online értékesítés vagy online hirdetési megoldások? Illetve az is érdekelne nagyon, hogy hogyan tudsz márkát építeni egy ilyen környezetben, ahol most feltételezem, hogy nagyon sokan ott akkor a vásárlással először találkoznak a termékekkel.
Szerencsére azok a piacok, amelyeken az Amazonunk dübörög, maga fogalmazunk így, már régebb óta jelen is vagyunk, és a márkaépítés nem ott kezdődött el, hanem ott csapódik most már annak az eredménye. Tehát azért a legtöbb országban 10+ éve már jelen vagyunk valamilyen formában. Miért és hogyan más ez mondjuk, mint egy tradicionális webes értékesítés? A legtöbb esetben itt a fogyasztók impulzív vásárolnak, dílekre hajtanak rá, ez ugye az Amazontól teljesen megszokott. Mi egyébként nagyon érdekesek vagyunk, mert mi teli áron értékesítünk akciók nélkül folyamatosan. Az Amazon azért egy más biznisz, mert olyan KPI-jaik voltak korábban, most már egyébként nincsenek, hogy milyen gyorsan kell tudnod kiszállítani. Az Amazonon történő értékesítés az úgy néz ki, hogy az algoritmus, ami alapján bekerül valaki a kereskedelmi buy boxba, mindenki azért verseng, hogy ő legyen a buy gomb, és ne azt nézzék meg, hogy hol van a többi partnernél elérhető termék. Az nagyon nehéz, mert annak vannak review feltételei, vannak on-site feltételei, vannak logisztikai feltételei, és baromi nagy a verseny egyébként. Tehát, hogyha azt nézzük meg, volt olyan időszak, hogy ez a zászlós hajó Isovér Zero fehérje termékünkre ilyen 40-50 ajánlat volt egy időben, egy pillanatban, és a fogyasztó egyébként nem mindig a legolcsóbbat vásárolja meg, viszont azt, amelyikben a legtöbb review-ja van, a leggyorsabban szállít ki, illetőleg a legszexibb oldala van. És ez eddig azt mondanám, hogy lehetne a sima aggregátor oldalon történő shopping is alapvetően, de itt ami igazából más, hogy a fogyasztók itt olyan kosarakat tudnak összepakolni, amelyek nem tematikák mentén mennek, hanem gyakorlatilag bármit. Tehát egyébként a WC-papírtól kezdve a fertőtlenítő kendőn át a babapelenkán keresztül mindent, ez ennek a varázsa. Korábban még varázsa volt ez az azon adott napon belül történő kiszállítás, vagy másnap. Egyébként az Amazon ezt elengedte Európában, most már ott is egy ilyen 2-4 napra szállítanak ki. De ezek azok a dolgok, amelyek egy hihetetlen versenypiacot építettek ki az Amazonnak, és ezt ő most elég szépen meg is nyeri. Jelen pillanatban én azt látom, azért rengeteg olyan partnerrel beszélünk, aki azért hagyta abba a webes értékesítését, vagy zárta be a boltját, mert az Amazon kereskedelem nem tudott egyszerűen haladni és lépést tartani, és egyszerűen a Covid alatt, meg ennek a feltnek az elvetülésével őt annyira meggyengült, hogy be kellett csukni a boltot. Úgyhogy ez most már azt mondom, hogy egy értékesítési funnelben nem egy opció, főleg nemzetközi szinten, ott kell lenni, erősen ott kell lenni, és a saját értékesítési mixernek szerves részeként. A biotechnek és a sci-technek egyetlen egy nagy sajátossága van, ami szerintem, hát talán szólom, hogy egyedülálló, az, hogy mi tényleg omnichannelben gondolkodunk, mind salesben, mind marketing, mindenben. Nálunk az a KPI, a stratégia, hogy a fogyasztó mi brandünket válassza, tök mindegy, hol veszi meg. Uh-huh. Megveheti az Amazonon, megveheti a partneremnél, a teremben, teljesen mindegy. Mi ezért próbálunk olyan jellegű kondíciókat adni a partnereknek, hogy ne az árral adják a terméket, tehát ezért premizáljuk is magunkat egy picit a többiek fölé, hanem azokkal a szolgáltatásokkal, extra pörkökkel, tweakekkel, amelyekkel gyakorlatilag ő neki megéri velünk együtt dolgozni, meg azért a fitnessipar nagy influencerei nálunk vannak. És amikor azt mondom egy vietnámi partnernek, hogy figyelj, hogyha a termékeinket tartod és ügyes vagy, kiviszem hozzád Ulisszre ezt egy 4 állomásos roadshow-ra, akkor tapsikolva csinálja azt, amit mondunk, és egyébként 3 hete jöttünk meg Hanoiból, ahol olyan teltházas rócsót csináltunk, úgy szerint, hogy ezt nem hinnéd el, és ezekkel nagyon jól tudjuk motiválni a partnereket, baromira jól építjük egyébként a piacot, mert ezekre ki vannak éhezve, főleg az ázsiai országok, az amerikai, meg a nyugati influencerekre baromi fogékonyak.
Az mennyire titkos, hogy az értékesítéseteknek mekkora százaléka megy az Amazonon keresztül? El tudod-e mondani nekünk nagyjából?
Hasból fogom mondani, jó, mert nagyon-nagyon változik, nagyjából a fele.
Az online értékesítésnek,
igen.
Az óriási, tehát ennél több nagyságrendel kisebbre gondoltam, de ez fantasztikus.
De ez is idén, tehát hogy ez tavaly hoztunk olyan radikális döntéseket, amelyeknek az eredményeit most januártól érezzük. Olyan szintű kampányok, olyan szintű építések, olyan szintű kollaborációk, amelyekbe idő kellett, sok idő, hogy beleálljunk, és türelem, de most már bőven azt a szintet hozzák.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
Amikor szeptemberben olyan plakátra tettük a Mi a Ligenikőt, amikor azt mondtuk, hogy na, a biotechnek kijött a terhes vitaminja. Alapvetően mi azt a fókuszt csináljuk, hogy egy elköltött euró hány euró többletet hozadott piacokon. Olyan érdekes helyekre jön vissza most már azt, hogy a termékeinket is szeretik, hogy most a Lewis Hamilton az, aki a szeleteinket szereti, a vegán szeleteinket.
Kicsit, hogyha kitágítjuk a beszélgetést, nagyon érdekelne a célcsoportotoknak, meg ugye a márkának a pozicionálásának a témája. Van-e esetleg valami olyan konkrét ilyen márka pozicionálásotok, vagy megfogalmazásotok, amit így meg tudunk mi is érteni, hogy, hogy ti hogyan helyezitek el magatokat a piacon, és már sejtem, hogy kicsit másképp gondolkodtok a hazai piacra, és másképp gondolkodhattok a külföldi piacra is.
Igen, bár a víziónk ugyanaz. Alapvetően ez 2019-ben, mikor szlogent váltottunk, akkor víziót is váltottunk, ugye. Régen a Get More volt, az akar többet a szlogenünk, ezt nem tudom, mennyire ismeritek. Ugye ez egy nagyon teljesítményfókuszú, motiváló statement. Ugyanakkor mi azt éreztük, hogy ennél többek vagyunk, hogy valakinek a teljesítményéről beszéljünk, meg alapvetően nagyon sok olyan dolog van, amit nem is tudunk teljesítményben fokozni. Legálisan maradjunk ennyiben.
Igen.
És én akkor kezdtem meg gondolkodni azon, hogy kéne valami új irány, valami új szlogen, valami olyan, amire ráhúzzuk, és mindenki tud vele azonosulni. The feeling of success szlogenünk, ekkor született meg, viszont mindig azt éreztük, ezt magyaráznunk kell valamiért, mert ez annyira általános, és mégis egy ilyen lőzónak hangzik, és úgy éreztük, hogy ezeket a kampányaink kell, hogy megmagyarázzák. És a kampányunk az gyakorlatilag a víziónk mentén épült fel, mert a Biotechusának az a víziója, hogy mindenkit arra motiválunk, hogy a testével kapcsolatos céljait elérje. Legyen szó alakváltásról, olyan értelemben, hogy izmosodni szeretne, fogyni szeretne, vagy legyen olyan, hogy egészségesebben szeretne élni, vagy akár tartósabb, komplexebb életet szeretne, mert képes a teste által erre, és mi ebben szeretnénk segíteni. Sokkal inkább egy ilyen szolgáltatás szempont rendszeré alakított át a mi termékeinket, és ezért létre kellett hoznunk egy lifestyle programot. Ez a program igazából mindannak a 20 évnek a szakértelme, amelyet mi tudunk állítani azzal kapcsolatban, hogyha te neked az a célod, hogy ezt szeretnéd, nálunk van megoldás, és a termékek, ahogy a nevükben is benne van, ennek a kiegészítői. Ebben benne van a diéta, a mozgás, a pihenés, a mindfulness, és gyakorlatilag benne van az is, hogy milyen termékek mentén tud ezeket az eredményeket erősíteni, tartósá tenni, vagy életmóddá formálni. És ez a szemlélet az, amelyik áthatja gyakorlatilag az elmúlt 3 éves kommunikációnkat, mert mindig ebben szeretnénk menni elő, és minden egyes gondolatunknak ez az alapja, hogy ezt az üzletet támogatja. Néha ezt provokatívabban tesszük meg, néha ezt belesimulva egy általános valamilyen termékkommunikációba, és néha pedig szexin, én azt gondolom, és ezek között váltakozunk, hogy minél több olyan inger tudjunk kiváltani, amellyel valaki tud azonosulni, és azt mondja, na ők most megszólítottak engem, idén indult el az applikáció, 2 applikáció a Biotechusának, az egyik az a hűségpontrendszerünk, a másik pedig maga a lifestyle applikáció, amely, ha jól emlékszem, egy hónapja indult el. Már ott is több száz előfizetőnk van, úgyhogy nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy működik ez a történet továbbra is, ez üzenet átmegy a fogyasztók felé.
Akkor azért szerettetek volna kitörni egy kicsit, ha jól értem abból, hogy egy fehérjegyártó cég vagytok, és hogy ennél sokkal többet tud adni a Biotech, de ezt el is hiszik akkor a fogyasztók? Tehát ez most már látszik, hogy bőven túl mentek ezen?
Nézd, én azt gondolom, hogy igen, mert egy pár hete voltam a Dunakeszi Osan Korzon lévő üzletünkben, én magánemberként bementem vásárolni, nem is tudom már mit, és amikor sorban állsz, már is egy tök jó dolog, hogy nyilván a boltjainkban sorok vannak, de hogy bejött egy ilyen 70 pluszos pár. Aha. Ez milyen szürreális, nem? Hát a gyúrósokhoz járnak be a mami, papi, és bejöttek hozzánk, képzeld el, és tudta a néni, hogy mit szeretne. Ízületvédő port kérek, ezt ebben az ízben, és mondta, nem tudott neki tanácsot adni gyakorlatilag már az a szaktanácsadónk a boltban, mert mindenre föl volt készül mami, és mondta, hogy csak ez vált neki be, ezt csinálja, ezt tolja. Hát így 10 évvel ezelőtt ebbe belegondolni, hogy gyakorlatilag bemennek a 70 évesek a Biotechus a boltba. És ez annyira jó, és annyira örülünk ennek, mert gyakorlatilag mindenre van megoldásunk, amely tényleg a vitaminoktól kezdve a kiegészítő, tehát fehérje, tömegnövelő, fehérje szelet, tészta, szószok, tehát minden van, csak ez a legnagyobb feladatunk is, mint marketingesenek, ezt a nagyon sokféle dolgot támad, több mint 2000 termékünk van jelen pillanatban, és azokat bemutatni. Ezért van a tematikus kampányaim mondjuk például.
Aha, ezért is kérdeztem rá, mert hogy egyszerűbbnek tűnik azt mondani, hogy legyél izmosabb, mint azt, hogy az életnek az összes aspektusában, vagy a legtöbb aspektusában legyél sikeres, és éld meg azokat a céljaidat, vagy érd el azokat a céljaidat, amiket így kitűztél a mondjuk a fizikai valódban. És hát ebben rengeteg ügyfél probléma, vagy felhasználói probléma tartozik bele, ami valójában egyébként a tartalomkészítés szempontjából meg egy kánoán, mert hogy rengeteg olyan dolgot tudtak akkor elmondani, ami érzelmileg is kapcsolódik a fogyasztókhoz, mert hogy az egészségüket, az hosszú életüket, a külalakjukat, meg mindenféle egyéb ilyen pozitív dolgot, ami a legfontosabb a legtöbbeknek, azt tudjátok befolyásolni, akár egy jó tippel, akár egy termékkel.
Csak én hadd hozzá, bocsánat, hogy én azt érzem, és azt látjuk a számokból is, hogy a Biotechusa, mint brand, ha te prémium fejét keresel izomépítés céljára, akkor az pipa. Tehát azzal megvagyunk, igen. És hogy kell nyitni az ollót, és a legnagyobb ilyen nyitásunk nekünk 2021 vagy 20-ban volt, szerintem 20-ban volt, amikor szeptemberben olásplakátra tettük a Mi a Ligenikőt. Amikor azt mondtuk, hogy na, a Biotechnek kijött a terhes vitaminja. És akkor így néztek az emberek, hogy jénetek, ilyen is van? És igazából ez a termék azért jött ki, hogy megmutassuk azt, hogy olyan magas minőségben tudunk gyártani, mint bármely gyógyszergyártó, és igazából olyan érzékeny témában is magabiztosan mondjuk azt, hogy ez egy jó termék, hogy ez gyakorlatilag egy kismámának a szájába tesszük. Ugye az, amit beszéltünk is egyébként, hogy miért különleges mondjuk a mi iparágunk, vagy miért más, mint más iparág, azért, mert nekünk a termékeink azok bizalmi termékek, ezeket megeszed, igen, beveszed a szádba. Vársz tőlük valamilyen hatás, vagy valamilyen elvárásod, vagy mi fog történni, és hogyha ezt az elvárást nem hozod, akkor te elveszíted a fogyasztóidat. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországon ilyen 70-72% között van a returning customer rate-ünk jelenleg, és ez folyamatosan bővül, és baromi jó ezt látni, hogy mennyi új belépő van még mindig ezen a piacon, hiszen mindig új és új üzeneteket tudunk elmondani.
Mondtad, hogy körülbelül 2000 termékfélétek van.
Igen.
Mennyire vesztek részt így marketing oldalról a termékfejlesztésben? Vannak olyan ötletek, például irányok, amik tőled jönnek?
Nem. Részt veszünk benne aktívan, inkább véleményezési szinten vagyok én benne. Úgy van, hogy a termékfejlesztési osztálynak van egy igazgatója, és van egy ilyen termékfejlesztési tanácsunk, amely egy ilyen 8-10 főt foglal magába. Ott születnek termék ötletek, receptúrák, módosítások, stb. És azokat közösen beszéljük meg, hogy milyen termékek jöjjenek, ezt a termékfejlesztési osztály hozza általában, Bálint, mint tulajdonos, aki ő látja a piacon, milyen lehetőségek vannak, még illetőleg van még ugye a kereskedelmi oldal, hogy input, hogy miket kapunk vissza partnerektől, vagy miket látunk. A mi részünk általában annyi szokott lenni, hogyha van egy hatóanyag, most mondtam, amit tudom, a maka, hogy mindenki azt mondja, hogy ez jól megy, egy jól bübörgő kiegészítőről van szó, mi azt lekutatjuk, hogy ez valóban az-e. Tényleg érdemes-e fetszülni időt, energiát, pénzt ebből, hogy ezt ki tudjuk hozni olyan áron, és ugye is tudjuk-e adni. És akkor erre csinálunk különböző sztadikat, amelyekkel én megyek vissza ezekre a meetingekre, javaslatokkal, büdzsétervezetekkel, és van, amikor azt mondjuk, hogy meg lehet csinálni, de 2 év alatt fog beépülni, és jó lesz. Prenatál például, hogy a teljesítaménunk az, hogy mostanra ért el azt a szintjét, hogy azt mondjuk, hogy megérte.
Akkor vannak olyan életciklusok, hogy egy bevezetés akár éveken át is tarthat, mire nem is az, hogy a bevezetés, hanem hogy mire elértitek azt vele, hogy sikeresen tudtak vele.
Hát, hogy mennyire kompetitív a piac, igen. Tehát azért azt nézed meg, hogy vagy egy olyan piacon, ahol a te terméked egy, most mondok, amit 9000 forint, egy vitamin, és kapsz 3000-ért is. Meg kell indokolnod, ez miért a 9000, és meg kell azt a bizalmat teremtened, és el kell kezdjék sokan fogyasztani, azt mondják, hogy hú, ez barom jó. De ennek annyira örülök, hogy ez így elindult, mert ez egyrészt a fogyasztó fele egy nagyon jó statement volt, másrészt most már orvosoktól hallottam, hiszen ajánlják a terméket, és a magyarországi védőnök is ajánlják a termékeinket kifejezetten, mert annyira komplex megoldás volt a kismamák számára.
Na, szuper. Sokszor említett, hogy valamilyen témához egy óriás plakát kampányotok van éppen. Kicsit mesélsz nekem azokról az eszközökről, amiket használtok a marketingben? Például az óriás plakát egy ennyire egy központi elem a ti mixetekben?
Igen. Ez régről maradt meg egyébként. Az óriás plakát az mindig egy ilyen egy nagyobb 360 fokos integrált kampánynak tekinthető. Annak mindig van online lába, mindig van offline lába, és gyakorlatilag a kampányaink azok jelen pillanatból, épülethálóból, óriás plakátból, tavaly még rádióból is álltak, idén már nem rádiózunk, erős YouTube lábat építünk mindenhova, és egy online költést teszünk mellé, illetve tematikus oldalakon vannak adott esetben banner vásárlásaink, ez viszonylag ritka egyébként. Szeretjük a Google-nek meg a Facebook-nak a library-et jól használni, és hiszünk annak az erejében. Vannak még 4x9-es ilyen tábláink, ugye, Budapest szerte, illetőleg Citylight-okkal dolgozunk még. Ugyanakkor ezeken túl vannak még olyan kampányok, amik egészen bemennek ilyen mikrokampányok szintjén, akár egy rócsót kötünk hozzá, akkor termekben plakátolunk, díszítünk. Egyébként baromi sok termet díszítünk, dekorálunk így Európa szerte, ami sportolóink motivációs üzeneteivel vannak tele, vagy akár a sportolóinkkal. Ez egy nagyon hosszú befektetés, mert eszméletlen drága egy edzőtermet mondjuk bemarketingelni, viszont az ott van 5 évig, hogyha az ember így nézi, akkor viszont már is sokkal mosolygósabban tekint a jóvágyandó összegekre.
Mondod a sportolókat, influencereket, tehát hogy ez is egy markáns része a ti kommunikációtoknak, ugye?
Hát, én azt mondom, hogy a büdzsénknek a harmada körülbelül jelen pillanatban. Több mint 100 influencerrel dolgozunk együtt. Az egészen nagyoktól, mint mondjuk Ulisses vagy Rodrigo, az egészen pici pár ezer követősökkel, és mindenkit próbálunk hasonlóképpen kezelni. Nyilván van, akit kampány elementként kezelünk, van, akit pedig kampánytól függetlenül, és van egy ilyen 4 fős influencer csapatom, akik kezelik ezeket a srácokat, és briefelik őket hónapra hónapra, és így leírják, hogy pontosan mely termék, milyen, mit kell mondani, mire figyelj, mit ne csinálja, úgyhogy ez egy elég szép meló koordinálni ennyi embert.
Amikor azt mondod, hogy a büdzsétnek a 30%-a, vagy az 1/3-a erre megy el, akkor feltételezem, hogy mögé tudsz tenni olyan értékesítési számokat is, amit től remélsz, vagy ettől a csatornától remélsz, vagy ettől a hirdetési módtól remélsz, mégis nehéz mérni azért ezeket. Hogy tekintetek erre, hogyha a végeredményben értékesítési célokat tűztök ki magatok elé?
Mi a marketing és a sales kapcsolatát egy picit másként értelmezzük, mint mondjuk egy másik tradicionális brand. Alapvetően mi azt a fókuszt csináljuk, hogy egy elköltött euró hány euró többletet hozadott piacokon. És erre megvannak azok az adott folyamaink és rendszereink, amelyek mentén összevezetjük. És igazából egy ilyen elég nagy ilyen data querying van, amelyben látjuk azt, hogy itt elköltöttünk ennyit ebben a hónapban, árbevételt többletet hoztunk milyen formában, és visszahoztjuk így akkor a megterüléseket. Tehát, hogy nálunk így ilyen globálisan, egy ilyen nagyon erősen így nézzük, mert azt látjuk, hogy ha tényleg omnichannelben gondolkodik az ember, nem tudja ezt a ROI pozitívan dedikált kampány csatornákra bontani. és nem is szabad. Uh-huh. Ezt úgy kell nézni, hogy mi nézzük, ez most az a hosszú évek tapasztalata, mert ez az, ami a legfontosabb. Mi két dolgot nézünk, amikor azt mondjuk egy évünk sikeres volt, az, hogy nőtte az árbevétel, és tartottuk ki az árrésünket. Hogyha ezeket meg tudtuk csinálni, akkor sikeres évünk volt, hogy tavaly, ha jól emlékszem, 44%-os növekményben volt a cég, vagy 44%-os növekménnyel zárt, az idei év is egész jól indult, úgyhogy nagyon, nagyon örülünk annak, hogy tudjuk növelni a tortát, és tartjuk is mellette a nyereségességünket.
Tehát akkor azt mondod, hogy valójában csak azt vizsgáljátok, hogy egy adott időszakban mennyit költöttetek,
igen,
és ahhoz mérten mennyit változott, mennyit növekedett az adott időszak értékesítése.
Így van.
Viszont ebbe azért belehat azért sok más hatás is például, tehát abban, hogy értékesítetek az árkérdés, logisztikai vagy ilyen disztribúciós lehetőségek, hogy éppen hol mennyi készlet van, hogy milyen partnerhálózattal dolgoztak együtt. Szóval azért sok olyan szempont van, feltételezem én, ami a közvetlenül a marketing kommunikáción túl is hat arra, hogy növekszik-e az árbevétel.
Persze, de ezek azok a finom hangolások, amelyeket mi is minden hó végén megnézzük.
Aha.
Tehát, hogy milyen gyártások, hova mentek ki, mik voltak, milyen akciók voltak. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezért nézzük ezt.
Akkor.
Muszáj. Ennyire nem lehet egyszerűen nézni, meg ezt országok szintjén külön kell tudni kezelni. Minden országban más elvárásaink vannak, mondjuk megtérülésre is.
Akkor beszéljünk egy kicsit a nemzetközi marketingről is. Mondtam egy jó pár példát, például, hogy az edzőtermekben való szponzoráció megjelenések, vagy az influencer marketing, ez önmagában is egy két valószínűleg elég nagy területe ennek. Mi jellemzi így a nemzetközi marketingről való gondolkodásotokat? Mi az a vezérfonál, ami a fejedben van, amikor a nemzetközi marketingről gondolkodsz?
Az, hogy mennyire jó lenne minden nyelven beszélni, amelyik országban vagyunk. Mert a legtöbb esetben egyébként azt érzem, és azt látjuk, hogy üzenet átadása a legnagyobb feladat, és a legnehezebb feladat. Egyébként a túlnyomó többségében online eszközökkel operálunk, tehát, hogy tényleg hirdetések mennek, illetőleg imagefilmek, imageanyagok termékek mentén, nem akciós anyagok. És ez a kettő között a nagy különbség, vagy más márkákhoz képest a különbség. Nem leszünk sosem az első áras terméket hirdetők, illetőleg nem leszünk akciókat nagyban hirdettük. Mi azt gondoljuk, hogy azt az életérzést kell átadnunk, amit az elején mondtam is, talán a víziónkkal, és aki ezzel azonosulni tud, őket kell jól megfognunk és jól megtartanunk, és ilyen ügyfeleket kell akvirálnunk, és minél többet. Piaconként egyébként ez nagyon-nagyon eltérő, hogy hol vannak ezek a fogyasztók. Maga a bolthálózatunk baromi sokat segít ebben, tehát Németországban lassan 20 voltunk, a Franciaországban több mint 20 lassan. Mosítottunk boltot egy 3 hete Barcelonában például, Szlovákiában 24, Ausztriában 12, és ezekben a boltokban azért már egy ilyen számmal lehet terelni forgalmat, lehet minőséget mutatni, ezek ott vannak évek óta, ez is nagyon segíti a fogyasztóknak azt a megítélését, hogy azért egy olyan márka, amelyik nem egyszer jött és utána el is ment, mert rengeteg ilyen van egyébként ebben az iparágban, aki gyorsan jön és gyorsan megy. Mi itt vagyunk azért most már, hát 25 éve, tervünk az, hogy maradjunk is még jó darabig, ezt úgy érezzük, hogy nem olcsósítással, meg árversennyel, hanem üzenetekkel és prémium termékekkel tudjuk elérni.
Hogy a gyakorlati példákat is lássuk egy kicsit, Itt van például ez a barcelonai üzletnyitás. Ilyenkor hogy néz ki egy folyamat nálatok, hogy az üzletnyitás, illetve a Barcelona, illetve hát a spanyol piacon való értékesítés köré milyen aktivitásokat szerveztek, milyen stratégia készül ilyenkor?
A Barcelona pont egy érdekes dolog volt, mert viszonylag későn szereztünk tudomást, hogy mi lehet abból, mikor lesz pontosan, mert ugye mi állokációkon nyitunk csak helyeket, prémium helyeken, bevásárlóközpontokban, kifejezetten exporton, míg Magyarországon azért nagyon sok helyen vagyunk. Egy állokációs boltot megnyitni, az eszméletlenül nagy investíció első körön, ugyanakkor lutri is volt régebben, hogy akkor ez mennyire fog jól menni, vagy sem. Mi általában úgy döntöttünk el, hogy melyik országra fókuszálunk jobban, hogy a partnereinknek a visszajelzései milyenek voltak. Jól megy a bolt, nem megy jól, látjuk a fejlődést a piacban. Van olyan influencer gárdánk, akit meg tudunk mozgatni. Ezek bagatell dolgoknak tűnnek, de mondjuk, hogyha csináltatok egy kóstoltatást a plázában, ki tudok oda küldeni valakit? Vagy Budapestről kell kiküldeni egy személyt, aki nem beszél spanyolul.
Igen.
És ezek mentén szoktunk összeadni ilyen terveket, ugyanakkor, ahogy elindul egy bolt, rögtön indul hozzá egy kampány sorozat, akkor már rögtön ad extensionökbe fölvesszük azt, hogy már boltba is keressél minket, gyorsabban kell, ne várja az 5 napos shipment, hanem menjél be a boltunkba, ugyanakkor elindítjuk azokat az image kampányokat, amik oda terelnek, ugye Spanyolország révén van, még pont Barcelonában, de van egy Rodrigónk, aki ugye Real Madridnak a játékosa, most tehát nyilván oda nehezen fogok Rodrigóval Barcelonában kommunikálni, de megpróbáljuk azért. Hát ki tudja, tehát ha nem azt mondod, hogy gyere be hozzánk, hanem azt mondod, hogy ő is minket választott, azért megerősíti azt, hogy ez egy olyan márka, amelynek azért érdemes adni a szavára. Legtöbb esetben egyébként itt a hitelesség növelése a cél első körben. Az is baromi jó hír, hogy egy ilyen allokációjú prémium barcelonai boltot meg tudtunk nyitni úgy, hogy gyakorlatilag az első naptól fogva baromi szép számokat hoz. Tehát amíg régebben küzdöttünk azért, hogy egy boltot felfuttassunk, most már akkora elérése van szerencsére a márkának ebben a fitness szénában, főleg nyugaton, hogy azért nem nagyon kell bemutatni a logónkat. Itt inkább azt kell elmondani, hogy most már itt is megtalálhatsz minket.
Említetted a Rodrigónak a nevét, aki a Reálnak a focistája.
Igen.
Most kettőt rúgott a Chelsea-nak éppen a BL negyed döntőben.
Igen.
Hogy sikerül egy ilyen nevet szerződtetni marketing célokra?
Nagyon érdekes. Ha most pont Rodrigóról akarunk beszélni, a Real Madrid keresett meg engem, még LinkedIn-en. Írt rám a Reálnak az ilyen talent menedzsere, hogy vannak játékosaik, akiket szívesen és a márkához passzolónak érzik, és akkor elkezdtünk beszélgetni. Gyakorlatilag.
Nem gyakran írnak a Reáltól.
Képzeld el, hogy LinkedIn üzenetet. Nem. Én is meglepődtem rajta. Azt hittem, hogy valami scam lesz az egész, aztán tudod, ilyen furán álltam hozzá, de utána eljutottunk arra a pontra, hogy akkor tényleg most már elkezdtünk konkrétumokról beszélni, és az volt a nagyon meglepő és jó dolog, hogy mikor mondtuk, hogy küldünk ki mintacsomagot, hogy akkor nézzétek meg, milyen termékeket gondoltunk nekik. Azt annyi volt, hogy ja, nem kell, ismerjük a termékeiteket, sőt, be is vizsgáltattuk őket, és patent minden, úgyhogy azon már túl vagyunk.
Wow.
És mondjuk, hogy de jó. Hát, és akkor nyilván ezt nem kommunikálhatja az ember sehova, mert nem úgy történt, hogy ez kereskedelmi alapokon, de hogy ezeken már túl voltunk, és akkor ott igazából a rendelkezésre állásokon ment már a lamentálás, és nagyon-nagyon nehéz Rodrigo együtt dolgozni, mert eszméletlen sokat utazik, nyilván a hivatásából fakadólag, viszont én nagyon kevés olyan labdarúgóval dolgoztam együtt, aki ennyire alázatos és ennyire segítő. És ő közöttük van, a másik ilyen Szalai Ati, őt nagyon csipázzuk, vele, nála voltunk egy hétig Isztambulba legutóbb. Ekkora szívű, ilyen jó lelkű, ilyen alázatos focisták is vannak, és nem csak a ronyrázás, ez annyira jó ezt látni, és annyira jó velük együtt dolgozni, meg gyakorlatilag bármit kértünk tőlük, ők csinálták szívvel, lélekkel. Egy Rodrigo is, ami egyébként ilyen nagyon meglepő számomra.
Mit kértek ilyenkor tőlük? Hogyan kell nekik részt venniük egy kampányban? Ezek fotózások, videós tartalmak elsősorban.
Igen, de van, amikor rendelkezésre állást kérünk, gyere el velünk egy expóra. Most nyilván Rodrigót tök volna megkérni, mert tervezünk Madridban is boltot nyitni, hogy gyere ki anyagnyitóra. Hát nem biztos, hogy el fog tudni jönni, de nagyon Rodrigót szeretnénk elhozni mondjuk ide hoznánk Magyarországra, megmutatni neki a gyártást. Egyébként tökre szereti a szeleteinket, megmutatnánk, hogy tessék, akkor azok itt készülnek. És hogy annyiféleképpen lehet velük egyébként együtt dolgozni, most már úgy dolgozunk, hogy általában ők is kapnak egy briefet, hogy figyelj, ezeket kéne nyomni, ezeket a termékeket, és ezek a USP vannak a terméknek, de ha van más, amit te szeretsz róla, egészítsd ki, átküldik, és akkor azok alapján mi megnézzük, hogy ezt egyébként mondhatjuk-e, de olyan érdekes helyekről jön vissza most már az, hogy a termékeink is szeretik, hogy most a Lewis Hamilton az, aki a szeleteinket szereti, a vegán szeleteinket, amit így nem is kerestük meg, hanem így valamelyik versenyen az egyik szponzoráltunk ott dolgozott, adott a stábnak, és így eljutott hozzá egy szelet, amit így tökre megszeret, most küldtünk neki egy ajándékcsomagot egyébként ki, hogy enjoy, de hogy működik ez, úgy néz ki, és hogy a termékeink nem azért tudnak sikeresek lenni, mert fizetünk érte, hanem azért, mert szeretik tényleg.
Jó belelátni abba, amikor egy világmárka születik gyakorlatilag. Szerintem ez a vízió, vagy ez a cél előttetek, jól érzem?
Én azt gondolom, hogy igen. Mindig azon gondolkodunk, hova tovább, és valahol azt érezzük, hogy amíg nem vagyunk mindenhol ott, azon a szinten, ahol a magyar szinten vagyunk, addig nem vagyunk ott igazán sehol, és ezért kell ezt így ezzel az agilitással és lendülettel tovább csinálni.
És te egyébként hogyan látod a saját jövődet, akár így a szakmában, akár a bájateknél, hogyan szeretnél fejlődni, akár mi az, amit az életedben még szeretnél fejleszteni, változtatni?
Két gyerekes apuka vagyok, nekem a work-life balance azért az nehéz volt az elején. Most már azért azt gondolom, hogy sokkal jobban meg tudom oldani, meg egy olyan csapat állt össze, akikre már bármikor támaszkodhatok, és én nagyon büszke vagyok, hogy ők itt vannak velünk, és minket választottak. Nekem személyes célom az, hogy ezt az utat, amelyet mi kitűztünk, ezt végigcsináljuk közösen. Én azt érzem, hogy a folyamatos fejlődésem legyen meg. Amiatt inkább azt értem, hogy kipróbálhassak, tanulhassak dolgokat. Én aktívan részt vezetek egyébként a kampányok kidolgozásában, akár PPC kampány építésében is, hogyha olyanról van szó, mert érdekel. És azt gondolom, hogy egy marketinges akkor tud marketing kampányokban gondolkodni, a kampányok lehetőségeit átolcettig ismeri. Nem kell tudni csinálnia, de tudja azt, hogy most éppenséggel egy PMAX kampány az mit jelent, hogyan épül fel, mert úgy adom le a briefet az ügynökségnek, hogy forgassa le a dolgokat. És hogyha ezeket ennyire tudom még mindig up-to-date-en tartani, és fejleszteni, ez nagyon jó. Nekem ami még így tetszik, az, hogy rengeteg ország, rengeteg ügynökségével dolgozunk, egy leginkább lokalizációs projektekben, és megérteni a piacokat. És úgy gondolom, ez nem egy tanulható dolog, hanem ezt csinálni kell, el kell benne bukni. Mi rengeteget hibázunk, bombázunk, tehát ezt nem állok ez a zsákbarcskát, de a csapatot én erre kondicionáltam, hogy egy ilyen fail-fast modellben dolgozzunk, és hogy nyugodtan hibázzunk kicsibe, de ha jó, akkor meg csináljuk meg utána baromi nagyba. Tehát két-három évvel ezzel találtuk ki azt, hogy csináljunk egy olyan napot, amikor a nemzetközi influencereinket egy napra idehozzuk. Mindenkit, a világ minden tájáról, legyenek itt, vigyük el őket a gyárba, és tök jó volt, olyan ingyen marketinget csináltak nekünk, hát 3 napig a social médiájuk arról szólt, hogy a biotech-kel voltam a Balatonnál, a gyárban, a itt, a ott, amott, egyfolytában ezt volták, következő éve megint megcsináltuk, mindig megint tekertünk rajta egy picit, és le is kopiszta egyik legnagyobb konkurensünk, és ő is megcsinálta ezt. Aha. Úgyhogy idén megint kellett tekernünk rajta egyet, és az megint nagyon nagyot fog ütni majd.
Hát akkor ez sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönjük.
Izgalmas volt így belelátni abba, amit építetek, és bennem is így felkorbácsolt a tenni akarást, úgyhogy remélem, hogy a hallgatókban is ezt értük el. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és ilyen őszintén, transzparensen meséltél arról, hogy mit csináltak a biotekusánál.
Hát köszönöm szépen, én is.
Kedves hallgatóink, Tóth Szabolcs volt a vendégünk, a Biotekusa brand marketing vezetője, és azt gondolom, hogy nagyon sok izgalmas dolgot hallhattunk tőle, úgyhogy ezúttal is köszönöm neki a részvételt. Kedves hallgatók, hogyha tetszett ez az epizód, legyetek kedvesek és osszátok meg az ismerőseitekkel, akikre szintén ráfér egy kis inspiráció, akiket szintén szeretnétek tetvágyra sarkalni. Erről szól ez a podcast is, erről szólnak a korábbi adásaink is, megismerhetitek azokat a sikeres marketing vezetőket, akik Magyarországon a legnagyobb brandeknél dolgoznak, úgyhogy tekerjetek vissza, nézzétek meg a korábbi epizódokat is, illetve iratkozzatok fel, mert jönnek még hasonló beszélgetések, hasonló karakterekkel, úgyhogy maradjatok velünk, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok most is, sziasztok!
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast.